Gondolat forgató. Gondolatforgató, a második nyilvánosság fóruma. A mikrofonnál Kata László.
Magyarországon sok így van. Közülük az egyik, jelenleg, az úgynevezett Orbán Viktor így. Dr. Orbán Viktor jogász, a Fidesz vezetőségének tagja, egyike volt azoknak, akik beszédet mondtak a Történelmi Igazságtétel Bizottság felkérésére június 16-án a Főszokterén. Ez a beszéd sok tetszést és sok nem tetszést váltott ki. A dolog különös voltához tartozik, hogy a nagy nyilvánosság tulajdonképpen csak a nem tetszésekről értesült, mert ezek kaptak helyet a hírközlőszervekben. A megnyilvánulók skálája széles. Horn Gyula külügyminisztertől az összes főszerkesztőjén át egészen a Bajcsi Zilinszky baráti társaság vezetőjéig, dr. Víg Károlyig tart. A gondolatforgató mai adásában Orbán Viktornak szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy válaszoljon egyetre az övével nyilván ellentétes véleményekre. Minek köszönhető az, hogy így az érdeklődés középpontjába kerültél?
A helyzet tett engem az érdeklődés középpontjába. Az én személyem igazából nem érdekes, itt az alkalom volt érdekes, tehát megint be ész az összes, az 56-os forradalomban mártírhalált halt személynek a temetése, és az alkalom emelt engem, és az ott elmondott beszédem emelt engem az érdeklődés középpontjába. Tehát nem Orbán Viktor igazából az érdekes, hanem az a személy, aki azon a temetésen, azon a buddhistató megemlékezésen, ami a Hősök terén volt, azt a beszédet elmondta. Hát ez az első, hogy nem igazán a személyemnek szól. Hogy a vízhangok miért ilyen erősek, és miért ilyen hosszú ideig gyűrűznek, arra csak egyetlen választ tudok adni, azért, mert nagyon nagy nyilvánosság előtt hangzott el. Az én nézeteim június 15-én ugyanazok voltak, mint 16-án vagy 17-én. Én, amit ott elmondtam, már a Fidesz megalakulásakor egymástán tartott nagygyűléseken, mint hangot kaptak a Fidesz dokumentumaiba, ezek az elvek, eszmék, amiket ott elmondtam, mint föllelhetők. A március 15-i tüntetésen, ami ebben az évben volt, szintén én mondtam, de tehát ugyanezek a gondolatok voltak benne, csak másképp megfogalmazva, más irányba voltak további ideig kihegyezve. És úgy gondolom, hogy nem a gondolati műszerűség az, ami ezt a földindulást okozta. Az a tény okozta a földindulást, hogy ez a beszéd 250 ezer, vagy ki tudja hány ember előtt hangzott el. Ez a beszéd tévénézők millióihoz juthatott el. Ez a beszéd, tehát ez az első ok. A másik, hogy ez a beszéd igen hangos tetszése talált az ott összegyűjt 250 ezer ember körében, tehát úgy tűnt a temetésen, hogy amit én elmondtam, azzal azok az emberek, akik ott vannak, túlnyomó többségükben, hogy a tapsokból ez kivehető volt, egyetértenek. Tehát ez a második ok. A harmadik ok pedig az, hogy keresztbe vágta az én beszédem, szándékaim szerint volt ez így, azt a kommunista politikai taktikát, amit most a párt reformszárnya folytat, ami röviden abban összegezhető, hogy miután a kommunista párt minden eszméjét, ideológiáját elvesztette, nincs fogódója a múltban, lebeg a föld felett, próbál magának biztos pontokat találni az elmúlt 40 év történetében. Az a mese, amit Grósz Károly mondogatott, hogy de hát vannak vívmányaink is, ez egy halott mese, ezt ma már senki nem fogadja el, ettől nem lesz bizalmi tőkéje a kommunista pártnak, hát egy másik mesét kell kitalálni, ez a másik mese ma úgy hangzik, hogy azok a kommunista reformerek, akik ma a párton belül a demokráciáért küzdenek a saját bevallásuk szerint, azok nagy reformpolitikának a folytatói. Azt mindent megtesznek, hogy magukat ilyen színbe tüntessék föl, ezt a temetésen is megtették a temetés előtt is, az egy hétig tartó TV sajtókampányból ez világosan kiolvasható, és én nem gondolom, hogy ők nagyon reformpolitikának a folytatói, és ezért keresztbe vágta a szándékukat az én beszédem. Ez a harmadik oka miatt, hát ilyen erős visszhangra lehet. Azt nagyon jellemzőnek tartom egyéb iránt, hogy ugye nagyon sok levelet kapok, borzalmasan sok levelet. Az aránya levelekben az úgy néz ki, hogy minden három dicsérő levélre jut egy olyan, amely rossz hallását fejezi ki, a sajtóban közel sem ez arány figyelhető meg. A sajtó azok férnek hozzá, akik egyöntetően rossz véleménnyel vannak az én beszédemről.
Igen, de talán nem ennyire egyszerű, mert hiszen akik, hogy téged idézőleg rossz véleménnyel vannak a beszédedről, azok igenis olyan emberek, vagy azoknak egy része olyan ember, akiket nehéz közös nevezőre hozni a hatalom képviselőbe. Hát gondolok itt egyszerűen például Víg Károlyra.
Nem olyan nehéz Víg Károlyt egy nevezőre hozni bizonyos szempontból a hatalom képviselővel. Karcsibát én több okból tisztelem, könyveit kedvelem, de hát neki is megvan a maga sajátos politikai világnézete és a maga sajátos politikai irányvonala. Nagy, ő úgy gondolja, Víg Károly, hogy ma Magyarországon az a legjobb dolog, amit tehetünk, ezt kiolvasható abból a nyílt levélből, amit a Magyar Nemzetben is közzétett, vagy abból a leveles láda rovatban olvasható írásából. Legjobb, amit tehetünk, hogy a kommunista párton belül föl lehető reformszányat támogatjuk minden erőnkkel. Ez szerintem az, amit a nemzet érdeke megkíván. Az én politikai elgondolásom nem ez. Tehát Víg Károly ebben az értelemben közös nevezőre hozható a hatalommal, ezt nem is tartom sértőnek, ránézve sem. Ő ezt a politikai irányt viszi, ezért amikor azt mondom, hogy a kommunista reformszányat hátrányos helyzetbe hozta, beszélem, Víg Károlyt is hátrányos helyzetbe hozta, mert ő is ezt az irányban alatt volna.
Most röviden egy mondatban, vagy két mondatban beszéltél arról, hogy azért tulajdonképpen nem kell igazán egyedül érezned magadat, mert annak ellenére, hogy a sajtóban a nyilvánosság előtt ugyan azok a vélemények dominálnak, amelyek helytelenítik azt, amit mondtál. Igazából találkoztál rokon szem megnyilvánulásokkal is.
Igen, igen nagy bajba lennék, hogyha csak a sajtóból kiolvasható, elítélő megítéléseket és szövegeket ismerhetném, mert azért egyrészt nem vagyok egy politikai harcokban edzett ember, már néhány dolgot megértem, de azért mégis csak 26 éves vagyok, és életem először fordul velem elő, hogy rám támad kelet, dél, észak és a magyar kommunisták egyszerre. Ez nem olyan könnyű elviselni, ha az embernek nincsen több évtizednyi politikai rutinja. Tehát ha csak a sajtóban megjelenő véleményekkel szembesülnék, akkor most valószínűleg igen el lennék keseredve, de hát szerencsére nem ez a helyzet. És azért az utcán megállítanak ismeretlen emberek, akik gratulálnak, tegnap is például egy MDF-es fiatal srác állított meg az opera előtt, aki szorongatta hosszasan a kezemet, tegnap előtt egy könyvstandnál, ahol könyvet vásároltam, kaptam ajándékba könyvet, az agárdi újságárus hosszasan szorongatta a kezemet, és politikai tanácsokat próbált adni, és ezeket sorolhatnám a beérkező leveleket, szóval az, hogy a sajtóban ez a vélemény jelenik meg, közben az utca emberei, és a hozzám előkező, hát gratuláló vagy együttérző levelek írói segítenek engem igazából abban, és nagyon, ezúton is nagyon köszönöm ezt nekik, hogy igyekeztek lelket önteni belém, segítenek engem abban, hogy álljam ezeket a kommunista rohamokat, amik engem érnek.
De mindig annál a kérdésnél időzve Orbán Viktor, hogy mi okozta ezeket a kommunista rohamokat, amelyek egyáltalán nem csak kommunista rohamok egyébként. Most említetted, hogy március 15-én is beszéltél azokról a dolgokról, amiket most elmondtál június 16-án. De nem látsz itt egy különbséget, hogy amit március 15-én el lehetett mondani, azokat nem lehetett feltétlenül június 16-án is egy ilyen alkalommal elmondani?
Ugye ez az a vád, amit fogalmaz meg a kommunista sajtó, hogy kegyeletsértő volt a beszédem. Nem gondolom, azt gondolom, hogy az esemény valóban más volt, mint március 15-e, és az eseménynek ez a mássága tette még inkább indokolt, hogy itt elhangozzon az, ami 15-én elhangzott. Én úgy gondolom, hogy külön kell venni a kegyeletsértés kérdését két része. Az első, azoknak a kommunista politikusoknak a megítélései az én beszédemről, mármint az kegyeletsértő volt, akik 30 éven keresztül hallgattak arról, hogy ezek az emberek hasukra fektetve, színélemezek közé kötözve, ott fekszenek egy gyűlbezdombos, gyűzgazos területen, ahol nem lehetett oda menni, elhelyezni a kopjafát, már rendőrség elvitt az embert az ő utasításaikra. Azok nekem most ne beszélnek kegyeletsértésről, mert ők műveltek Nagy Imrékkel. Ők műveltek Nagy Imrékkel 30 éven keresztül, az minden volt, sokkal több volt, mint kegyeletsértő. Tehát az ő részükre nem is érdekel ez a vélemény, ami onnan jön. Nekik nincs erkölcsi alapjuk, hogy engem kegyeletsértéssel vádoljanak. Nagyon jellemző ugyanakkor, hogy A hozzátartozók részéről nem érkezett egyetlen egy olyan jelzés sem az én számomra, hogy tegyet értelett volna a beszédem. Az ő véleményüket ebben a kérdésben messze nőtig akceptálnám. De hozzám egyetlen egy hozzátartozó, tehát a neves, az öt kivégzett politikus és a néptelen hozzátartozókat is most itt egy kalap alá veszem, senki hozzám nem fordult az, hogy kegyelet sértődött volna a beszéd. Akikkel az özvegyek közül volt módonban találkozni, azok megköszönték a beszédet, és azt mondták, hogy nagyon együtt éreztek azzal, amit mondtam, és helyén valónak tartották, hogy elhangzott. Azok a néptelen áldozatoknak a hozzátartozói pedig, akik ott álltak fönn a műcsarnok lépcsőn mögöttem, amikor beszéltem, és hogy lejöttem onnan, azok pedig sírva és könnyes szemmel köszönték meg a beszédet, és soha annyian meg nem csókoltak, és átmat meg nem veregették, mint azok a néptelen áldozatoknak a hozzátartozói, akik ott voltak. Tehát az én számomra az ő véleményük mérvadó kegyelet és készen, és nem pedig a kommunista pártpolitikusoké.
De van itt egy másik fenomén is, amelynek talán érdemes lenne egy kis figyelmet szentelni. Az ugyanis, hogy a szenetési szertartás alkalmából elhangzott egy másik beszéd is, amely nagyon is alkalmas lehetett volna arra, hogy bizonyos kedélyeket korbácsoljon fel, Mérai Tibor beszédére gondolok. Mivel magyarázott, hogy legalábbis az én észrevételem szerint e körül a beszéd körül nem alakult ki vita?
Ugye én is töprengtem. Az én számomra az a magyarázat adódott, hogy ellenem nyilvánvalóan kampány folyik. Tehát itt arról van szó, hogy az minden tömegkommunikációs eszköz kampány szerint próbál engem lejáratni, meg a szervezetemet is. Aminek megvan a politikai értelme. Na most Mérai Tibort lejáratni, annak nincsen értelme. Tehát Mérai Tibor eljött, elmondta a beszédét, aztán hazament Párizsba. Ő nem politikai ellenfél abban az értelemben, hogy én az vagyok. Én itt maradtam. Az én beszédemnek attól van súlya, hogy én itt maradtam. Az én beszédemnek attól van súlya, hogy a Fidesz itt működik, ezeknek az elveknek a mentén működik. Ezeknek az elveknek az elhangoztatása nyert visszhangot az emberek körében, akik lennálltak és tapsoltak. Tehát én vagyok a veszélyes ember, a Fidesz a veszélyes szervezet, nem Mérai Tibor. Ez is jól mutatja, hogy nem az volt a probléma, hogy én ezt elmondtam, hanem az, hogy egy politikai ellenfél kapott nyilvánosságot országvilág előtt. Én ezzel magyarázom Mérai Tibor beszédét, amit én is egyébként sokkal inkább vitathatónak tartok, mint az enyémet.
Most vegyük talán sorjára azokat a véleményeket, azokat az ellenvetéseket, amelyeket fel szoktak sorolni. Az 52-en nyílt levelében ugye egyfajta kuruc magatartással vádol, azt mondja, hogy te egy politikát folytatsz, mint annak idején Kossuth Széchenyi ellen. Hasonlóan persze nem rossz, de viszont van rosszabb, és ha jól emlékszem, azt is mondta, hogy Rákosi megint ellen.
Nem, Rákosi csak szólóban, de Kun Béla viszont Károly ellen, ami egy sokkal becsmérlőbb hasonlat.
Nos?
Hát a ötlet főszerkesztőjének hozzám intézett nyílt levélre, majd egy nyílt válaszban fogok válaszolni az ötlet következő számában, és hogyha van bennük a tisztességnek egy szemerni érzékei, akkor le fogják hozni azt, amit én érni fogok erre válaszként, és nagyon bízom ebben. Azt gondolom azonban, hogy itt nem kell kivesézni különösebben azt a főszerkesztő levelet, de egy megjegyzést azért hadd tegyek a történelmi szemléletre, ami kisüt ebből az írásból. Szóval én nekem mindig is haszmenésem volt azoktól a politikai, történelmének álszázott, de politikai ideológiai vitában, amik úgy szóltak, hogy Kossuth vagy Görgei, Kossuth vagy Széchenyi. Szóval ezek a párbeállítások. Szóval ez egy olyan historizálása a történelmnek, amit én soha nem kedveltem, és középiskolás korom óta rühellek, hogy kiemelgetünk egy-egy történelmi összefüggésből szereplőket, és azokat egymásra szembeállítjuk, és a mai politikai véleményünket próbáljuk megalapozni akkori magatartásukkal. Én azt gondolom, hogy 48-ban nem lehet kivenni és szembeállítani Széchenyit Kossuthtal, mert Széchenyi, Kossuth, Batthyány és Görgei úgy egy egész, ahogyan van, azokat úgy kell vizsgálni abban a történelmi kontextusban, ahogy volt, és a Széchenyi-Kossuth vitának semmifajta relevanciája nincs a mára nézve, ez a véleményem. Úgyhogy ezeket a történelmi párhuzamokat, ezeket én kifejten elutasítom, és alkalmatlanak tartom arra, hogy a mai helyzetet értelmezzük velük.
Sokan, és a legkülönfélebb oldalakról mondják azt, hogy a beszédet szovjetellenes volt.
Hát igen, ezt szinte mindenki mondja. Hát én már korábban is nem próbáltam világosítani, nem szovjetellenes vagyok. Szovjetellenes akkor lennék, hogyha azt mondanám, hogy fegyverbe, polgártársak irány Moszkva, akkor szovjetellenes lennék. De én nem bevonulni akarok Szovjetunióba, azt akarom, hogy az ő megszálló csapataik vonuljanak ki Magyarországról. Hát én nem szovjetelnek mondom magam, hanem magyar barátnak, a nemzeti függetlenségért küzdő fiatalnak és egy ilyen szervezet tagjának mondom magamat, nem pedig szovjetelneknek. Kicsit ideje volna, hogy ezekről a fogalmakról folyjon valami vita, hogy ez pontosan mit akar, mert aki nemzeti függetlenséget mond, ma aki nemzeti függetlenséget mondanak, azt kell mondania, hogy ez a nemzeti függetlenség szovjetekkel szemben kell megfogalmazni, hiszen ők itt állnak az országban. És hogyha ez a szovjetekkel való ezokból történő szemben áll szovjet ellenesének minősül, az egy csúsztatás, ez nem igaz, ez a két dolog. Két dolgot külön kell választani, nagyon jellemző erre a vitára egyéb iránt, hogy nem az én állításaimmal folyt a vita, nem azon volt a vita, hogy megszállók-e az orosz csapatok, vagy nem. Erről egyetlen vita sem folyt, egyetlen konkrét tényállításommal senki vitában nem bocsátkozott, hanem címkéket próbáltak rám ragasztani. Ezért mondom, hogy ez egy ilyen rágalmazó, lejáratós kampány volt, és ma is az. Próbálnak címkéket ragasztani rám, ahelyett, hogy vitatkoznak, és mondják, Orbán Viktornak ebben is ebben a mondatban nincsen igaza, azért mert. De ilyen nincsen. Aztán Orbán Viktor a szovjet ellenes. És kész. Máint a szovjet ellenességről. Itt hagyom itt meg a Németh Miklósnak rám vonatkozó néhány mondatát arról, hogy összekeverem a sztálini szovjet külpolitikát a gorbacsovi szovjet külpolitikával. De a történelem más is megtanított, nem csak azt, hogy különbség van a sztálini szovjet külpolitika és a gorbacsovi szovjet külpolitika között. Nevesül, hogy a Szovjetunión belüli fordulatok, belpolitikai változások, most használjuk a bevett fogalmakat, a konzervatívok és a reformerek küzdelme mindenkor döntően hatott arra, hogy Magyarországon mi történik. Én azt hiszem, és ebben abszolút szemben állok Németh Miklós véleményével, tehát az én álláspontom az, hogy most, amikor a szovjet külpolitika olyan, hogy nekünk van mozgásterünk és van lehetőségünk önálló külpolitika folytatására, akkor a külpolitikánk legfontosabb vezérelvének az kell, hogy legyen, hogy függetlenítsük magunkat annyira a szovjet politikától, hogy amikor ott változások történnek, és nagyisten a mostani gorbacsovi reform helyett, reformer vonal helyett egy konzervatív kerül hatalomra, az ne rántsunk bennünket is magunkkal. Tehát én pontosan az ellenkezőt mondom, mint Németh Miklós, ma nem feltétel nélkül a szovjetek, mert elkötelezett külpolitikát kell folytatni, hanem egy önálló külpolitikára kell törekedni, amely megakadályozza, hogyha a gorbacsov esetleg megbukik, akkor magunkkal rántson minket is. Ezt kell elérni, erre kell irányulni egy felelősségteljes, ha úgy tetszik, magyar szempontú külpolitikának.
Persze el tudom képzelni azt, hogy Németh Miklós és egyébként Horn Gyula külügyminiszter megnyilvánulása ebben a kérdésben talán egyrészt arra a meggondolásra vezethető vissza, hogy abban a feszült légkörben, amely június 16-án uralkodott, tartózkodni kell minden olyan megnyilvánulástól, amely esetleg olaj lehet a tűzre. Ez csak az egyik meggondolásuk lehet. A másik esetleg az, hogy ebben a mai politikai helyzetben nekünk, magyaroknak talán szükségünk lehet a Szovjetunió jó indulatára, gondolok itt az északi és a délkeleti szomszédainkkal szemben.
Jó lett volna, hogyha ha valóban így vagy erős gondoltak, akkor ezt mondhatták is volna, mert ezt nem mondták. Én meg nem szeretem azt a játékot folytatni, amit ők folytattak 40 évig, hogy inkább mögé gondolom, hogy vajon mit miért mondanak, jobban szeretem, ha elmondják nekem és leírják. Lehet, hogy van egy ilyen megfontolás, és azt én is tapasztaltam, hogy nagyon erős meggyőződés van ma Magyarországon a lakosság egy tekintés részében afelől, hogy bennünket valójában ismét egy kis antantszerű veszedelem fenyeget, valójában a román veszély, a cseh veszély az óriási, és nem csak politikai és gazdasági veszélyről van szó, hanem katonairól is. Na most, ami az esetleges román és cseh gazdasági veszélyt illeti, azt nem látom különösebben katasztrofálisnak. Örülnék, és semmit sem szeretnék jobban, mint a románokkal is, a csehekkel is egy jó, kiegyensúlyozott gazdaságpolitikát folytassunk, de mondjuk, ha megszakadnak a gazdasági kapcsolataink velük, azt nem tartom annyira katasztrofálisnak. Egyetlen komoly veszély, amiről beszélni kell, az a katonai. Fenyegete bennünket katonai veszély román, elsőbb a Románia vagy Csehszlovák irány. Szerintem nem fenyeget. Én nem osztom a magyar közvélemény egy tekintés részének ezt a megítélését. Több okból sem osztom, ebben nem akarok belemenni. Én úgy gondolom, hogy nem a Szovjetunió barátsága az a garancia, hogy megakadályozza, hogy a román hadsereg Magyarország ellen forduljon. Ezt én egy rossz érvnek tartom, rossz gondolatnak tartom. A másik külpolitikai vonatkozású vélemény az Horn Gyuláé. Tehát Horn Gyula is azt mondja, hogy külpolitikailag kifejezetten veszélyes volt az én beszédem. Én azt gondolom, hogy két nagyon fontos funkciót is ellátott a beszédemnek az a rész, az oroszokra vonatkozott. Az első az, hogy egy újabb tabut bontottunk le. A Fidesz mindig is arról volt ismeretes, hogy a megalakulásával kezdődően mindig egy-egy olyan politikai tabut, amiről korábban nem volt szabad beszélni, azt a vita tárgyává tett. Tehát egyszerűen behozta a köztudatba, beszélni kellett róla. Szerintem az én beszédemnek az a funkciója már most teljesült, az orosz kérdésről nem lehet tovább csak úgy beszélni, ahogyan a kommunista politikusok tették. Másnak is van véleménye az orosz kérdésről, nem csak a magyar külpolitikának, ennek hangot kell adni tévében, rádióban, újságban. Ez kiváló dolognak tartom. Tehát el fog indulni egy más szerint vita az orosz csapatok itt tartózkodásáról, mint ez az alázatoskodó, talpnyaló stílus, ami erről folyt eddig ment, ehelyett egy másik fog következni reményeink szerint. A másik ügy pedig, hogy nem baj a megítélésem szerint, hogyha az oroszok is elkezdenek hozzászokni ahhoz, hogy nem szeretik, hogy itt támadnak Magyarországon a csapataik. Én tudom, hogy az oroszok nagyon érzékenyek a jelképeikre, a hadi dicsőségeikre, de hát hozzá kell szokni, hogy a világot nem csak egy nézőpontból lehet tekinteni, nem csak a megszálló dicsőséges orosz csapatok nézőpontjából, hanem a megszállott nézőpontjából is lehet nézni az ő itt tartózkodásaikat és a vörös csillagjaikat. És úgy gondolom, hogy ha a Gorbacsov komolyan gondolja azt, hogy ők az európai, közös európai házhoz akarnak tartozni, akkor hozzá kell szokniuk ahhoz is, hogy Európában már vannak normák, amiket ha valaki be akar lépni, el kell magára nézve ismerjen. Itt az ideje, hogy az oroszok is belássák, hogy ez hozzátartozik. Igenis, Magyarországon az emberek egy tekintélyes része nem szereti, hogy itt vannak, és ennek hangot is fognak adni, és nekik ezzel kell együtt élni mindaddig, amíg itt vannak. És ez teljesen normális. A politikai kultúra természetes részének kell, hogy tekintsék. Tehát úgy gondolom, hogy a beszédem ebbe az irányba is segített, hiszen a Gerasimov vissza is vonta azokat a korábbi durva nyilatkozatokat, amik az én beszédem kapcsán értékelésként elhangzottak, és egy egészen más szellemi szorot. Én szerintem már van ebben egyfajta ilyen idomulás. Szokniuk kell.
Egy további ellenvetés a beszédellel szemben, hogy kommunista ellenes voltál. Most ez a kategória sajnálatos módon 40 év történelmi hátterével egészen mást jelent itt nálunk Magyarországon, mint például Angliában jelenteni azt, hogy egy konzervatív munkáspárti ellenes.
Igen, hát ezért nagyon rossz kategória ez, nagyon alkalmas, hogy befeketítse az embert. És ha a kommunista ellenesség vágyát elhangoztatják, akkor az, akire ez vonatkozik, az rögtön egy ilyen vérgőzös vadállat színben tűnik fel, aki fel akarja kötni a kommunistákat. Én nem akarom fölkötni a kommunistákat, én nem akarom őket kiszorítani a magyar politikai életből, találják maga helyüket a magyar politikai életben, méretessenek meg egy vadválasztásokon, derüljön ki, hogy az emberek a kommunistákat és a kommunista politikát mennyire tartják kiváltoznak ebben az országban. De hát én nem vagyok kommunista. Én a kommunistákat természetes politikai ellenfeleimnek tekintem, más értékeket vallok alapvetőnek, mint ők. Az én céljaim Magyarországon mások, mint az övék. Én másfajta Magyarországot szeretnék látni, mint ők. Én más nemzetközi státuszú Magyarországot szeretnék látni, mint ők, és ezt sorolhatnám. Ezért természetes politikai ellenfeleim. Semmit sem kívánok jobban, mint hogy legyőzzük őket a választásokon. De hát én ezt nem tartom kommunista ellenességnek, ezt a normális politikai életnek a részeként tartom, hogy én velük szemben foglalok politikailag állást. Ezt lehet mondani kommunista ellenesnek, hogyha azt akarja, amit most én mondtam, akkor igaz, hogy kommunista ellenes vagyok, de én éppen azért, mert az akasztófákkal és a hurokkötelekkel szokott asszociálódni a kommunista ellenesség, azért mindig is ügyeltem arra, hogy ne antimódon fogalmazza meg magam, hanem azt mondjam, hogy egy polgári demokráciát akarok, ami egészen más, mint amit ők akarnak. És azt is jó volna, hogyha kommunisták észre lennék ebbe az országban, hogy nem én vagyok a kommunista ellenes, aki azt mondom, hogy miért közben meg az uralkodó párt, a kommunista párt az ellenzékkel a választásokon, és derüljön ki, hogy a magyar társadalomnak kiben mennyi bizalma van. Tehát nem én vagyok a szélsőség, aki ezt mondja. A szélsőség az, aki azt mondja, hogy akasszuk fel őket. De hát ez nem én vagyok. A kommunista ellenes szintet azt hagyják meg az ő számukra.
Egy további bírálat, ez már nem annyira a tett személyzet, hanem inkább azt a pártot, azt a csoportot, mozgalmat illeti, amelynek te is vezetőségi tagja vagy, a Fidesz. Ha jól emlékszem, Víg Károly fogalmazta meg, hogy fejetekbe szállt a dicsőség tényügye, hogy a Fidesz üstökösként tűnt fel a magyar közélet egén, és talán lenne is okotok, vagy lehetne is okotok arra, hogy egy kis, ahogy mondtam, fejetekbe szálljon a dicsőség. Van ennek valami alapja ennek a feltételezésnek?
Én abszolút igaztalannak tartom Víg Károly úrnak a véleményét. Ő szó szerint azt mondja, hogy megkótyagosodtunk állítólag a sikertől. Itt két dolog van. Az egyik, hogy valóban mik azok a sikerek, amiket elértünk. Hogyha önmagában sikernek mondható az, hogy a semmiből jön egy szervezet, ami először deklarálja magát Magyarországon politikai szervezetként és ellenzéki politikai szervezetként és talpon marad, és valamennyi népszerűségre tesz és ismerté teszi magát, akkor van siker. Ha azt nézem, hogy az energia, amit bele kellett fektetni a Fideszbe ahhoz, hogy ez megtörténjen, és milyen hatásokkal került ez meg, akkor sikertelen a Fidesz működése, mert amennyi energiát bele kellett ölni, tehát amennyi ellenállással találkoztunk, a tömegkommunikáció, az ilyenfajta megítélések, amelyek most a, tehát a rágalomhadjáratok, mint amik most folynak, vagy akár a Víg Károly-féle vélemények, amelyek már kezdetben is megvoltak az első vagy másik napon, hogy mit akarnak ezek a közösségi fiatalok. Vannak itt idősebbek, akik többet tudnak a politikáról, ránk kéne ezt hagyni, nem nekik kellene itt óberkodniuk. Tehát ha megnézem, hogy milyen akadályokat kellett leküzdeni, és ez mennyi energiát itt el, akkor ahhoz képest, amit elértünk, az sokkal kevésbé mondható sikernek. Ha normális politikai életben kamatozottak volna azok az energiák, amiket a Fideszbe öltünk, akkor már százszor előrébb lennénk. Nem az lenne a gondunk, hogy a tanács mely pillanatban mondatja fel az egyszem irodát, ami rendelkezésünkre áll, nem az lenne a problémánk, hogy hogyan fizessük a vidékre menő szónokainknak, vagy hát előadástartóinknak az úti költségét, és nem ilyen pitiáner gondokkal küzdenünk, mint amikkel ma kénytelenek vagyunk küzdeni, tehát a Fidesz közel sem olyan sikeres, mint amilyen lehetne a megítélésem szerint, tehát nincsen igaza, ezért sem Víg Károlynak. A másik, amit neheztelek Víg Károlynak a levelében, vagy cikkében, az, ami engem már régóta irítál, az öregkorra való hivatkozás. Szóval én azt gondolom, hogy az öregkor önmagában nem érdemel többet, mint udvariasságot. Azt azonban megérdemli. Szóval ez a kioktató stílus, amit kifejezetten nehezményeztünk már diákkorunk, középiskolás diákkorunk óta a kommunistáktól. Ez a paternalista, de jó szándékú, válveregető gyerekek, kicsit álljatok azért visszább, nem kéne ezt így, hallgassatok ránk, sokat megélt öreget, szóval a stílus engem idegesít. Ezt nem, egyszer nem tudjuk elfogadni. Víg Károly egyetlen egy érvemmel nem vitatkozott. Víg Károly más stílusban ugyan, de a kommunista kritizálókhoz csatlakozott. Egyetlen egy állításommal nem vitatkozik. Víg Károly levelében egyetlen egy olyan mondat sincs, hogy Orbán Viktornak ebben nincs igaza, mert az nem úgy van, hanem így van, meg így van, meg ennyi van. Víg Károlyet nem mond. Víg Károly kioktat bennünket. És ebből mi nem kérünk.
Befejezésül, ha ma lenne június 16-a reggel, még egyszer elmondanád ezt a beszédet?
Ezt többen megkérdezték már tőlem, és én akkor is azt mondtam, amit most mondok, szóról szóra, betűről betűre ugyanezt mondanám el, és hogyha bármi mást mondanék, akkor úgy érezném, hogy hazudnék ott a koporsok mellett, és semmit nem tartanék visszatérve a kegyeletsértés vágyára, semmit nem tartok kegyeletsértett dolognak, mint hogyha az ember 31 év eltemetetlenség után újra eltemetett, vagy tisztességgel eltemetett mártírok koporsai mellett állva, bármilyen okból fogva hazudik. Ennél nagyobb kegyeletsértést nem tudok elgondolni, tehát a tisztelet miatt nem tehetném meg, hogy más mondjak, mert azt gondolom, amit ott elmondtam.
Abban a reményben köszönöm meg a beszélgetést a dr. Orbán Viktornak, hogy hallgatóink most az ő véleményét is megismerték azokban a kérdésekben, amelyeket nevével kapcsolatban a nyilvánosság előtt vitatnak. A viszonthallásra!
Gondolatforgató című adásunk ezzel véget ért. Szerkesztette Kassa László. Ezt a műsorunkat szombaton sugározzuk először 16 óra 30 perckor. A műsort megismételjük vasárnap 10 óra 30, 14 óra 30 és 22 óra 30 perckor. Posta címünk D8000 München 86 Postafiók, Postfach 625. A Szabad Európa Rádió két müncheni telefonszáma 29 54 57 vagy 29 70 46. A távhívás két nullájával, az ország és a körzet számával együtt 00 49 89, 29, 54, 57, vagy 00, 49, 89, 29, 70, 46.